Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kaput Ifjúság Segítő Magazin 417. adása következik. Este vendégét úgy hívják, hogy Vocs Péter, ifjúsági szakértő, akivel ismét az ifjúság aktualitása jegyében fogunk beszélgetni, remélem tartalmas és gazdag beszélgetés lesz. Viszont... Kívánok, Szabó András vagyok a műsor vezetője, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok!
Te már nem először vagy itt, úgyhogy most elkerüljük azt a tradicionális bemutatkozást, de annyit mindenképpen lehet mondani, hogy te nem a pályakezdő ifjúságsegítő körében tartozol, mögötted van már jó pár év, ugye? Jól tudom.
Így van jó pár év, hogyha tükörben nézek minden reggel, akkor ezt látom is. Igen, ez az én generációm az, amelyik lassan kifelé megy ebből az ifjúsági szakmából. Úgy gondolom, hogy mi voltunk itten, és talán te is meg tudod ezt erősíteni, az első szakmai generáció, és a mi generációnkra már átadlódott sok-sok más, hál' Istennek, sok generáció.
De jó, apropó, a tükör. Jó tükörben nézni, ha ifjúság segítő arcodat nézed?
Én nem vagyok ifjúság segítő, valójában ugye már egy jó ideje, ahogy ezt mondani szoktak, önfoglalkoztató vagyok, így ez egy szerencsés állapot sokszor, mert az ember megválasztatja azt a tükröt, amiben belenéz. Ugyanakkor persze nem mindig jó állapot, mert néha pedig nem találja ezt a tükröt, amiben belenéz.
Igen, de a te történeted azért végül is egy, hogy tetszik, ilyen formáló szerep. Azért alakíthattad az ifjúság ügyét egy rövidebb, hosszabb idei különböző stációkban. Tehát valamennyire azért lehet azt mondani, hogy az elmúlt időszak történéseiben ott van a kezed nyoma.
Az elmúlt időszak történéseiben talán kevésbé, az elmúlt időszakot talán...
Az elmúlt 20 éven belül azért mégiscsak.
Az elmúlt 20 éven belül voltak periódusok, amikor talán jobban látható volt ez a szerep, vagy jobban érezhettem én is ezt a erővonalat, vagy ezt a lüktetést, vagy pulzálást, vagy a véráramköröket, amit megtapinthat az ember. Mostanában már inkább egy ideje, ha mondhatni ezt, és nem hangzik szerintelenségnek, inkább ilyen elkötelezett szemlélődő vagyok a történetben.
Minap éppen próbáltam beszélgetni 10 évesekkel, és azt kérdeztem, hogy jó-e nekik most 10 évesnek lenni, és hadd kérdezem, hogy szerinted most te, pontosabban te lennél 10 éves most itt ebben a 2000, nyilván az életkorból fakadó az ember vágyik arra, hogy újra fiatal lehessen, néha jó érzés lenne 10 évesnek lenni, de úgyha végig gondolva, szerinted milyen lehet ma 10 évesnek?
Hát mindentől elvonatkoztatva, és persze nagy a csábítás, hogyha Faust megérkezne, és itten köthetnénk egy alkut, és belebújhatnánk 10 éves bőrünkbe. Én azt gondolom, hogy egy nagy fordulat zajlik körülöttünk Magyarországon, a világban, Európában, mindenütt, és ezeknek a nagy fordulatoknak az összessége azt mondatja velem, hogy nem jó ma fiatalnak lenni. Tehát soha talán korábban ennyire nehéz nem volt az, hogy valaki belenőjön ebbe a korba. Minden bizonytalanná vált, a kontúrok azok nem élesek ma, orientációs pontok eltűntek, elmosódtak, elmozogtak, utánuk kell szaladni, úgyhogy közben az embernek nem áll a rendelkezésébe az a kapacitás, hogy utolérje őket. Egyáltalán nem könnyű ma fiatalnak lenni.
Érdekes, mert ugye ha belegondolunk, abban az összes változás a jövő jegyében, pont az ifjúság jegyében történik, és amikor ezt mondod, akkor eléggé kontrasztos.
Igen, de ugye, hogyha csak visszagondolunk az elmúlt 3 esztendőnkre, ami történt körülöttünk, velünk, bennünk, a társainkban, a közösségeinkben, akkor azt látjuk, hogy egy kulcs szó erősödött föl, és ezt úgy neveztük meg, hogy válság. És aztán elkezdtek az emberek azon gondolkodni, hogy mit jelent ez a válság. Persze a híreknek a felszínén mindig azt mondtuk, hogy pénzügyi válság van, és végül is arra kellett rájönnünk, hogy a pénzügyi válság nem kevesebbet jelent, mint mohóságot, kapzsiságot, és azt, hogy eltűntek olyan pénzek, amik korábban voltak, a fizikai pénz helyett valami virtuális pénz került elő, ami nem volt megtapintható, nem volt felhasználható az emberek számára, felolvadt, mint a hó a Mont Blanc csúcsán, hogyha úgy tetszik, és nagy bajokat okozott a világ gépezetében. Ugye munkahelyek szűntek meg, gyárak, üzemek, vállalkozások csuktak be, emberek elveszítették a biztonságukat. Sokat beszélnek például a hitelekről, meg adósságokról, meg egyáltalán. És ez a válság retorika, ez a válság érzés, ez ugye áthatott az embereknek az életét. És ez a válság, hogyha ezen elgondolkodott az ember, akkor azt tárta föl végül is, hogy a közöttünk lévő kommunikációkban is válságok jelentek meg, talán ennek a hatására. Nem beszélünk már egymással úgy, ahogy korábban beszélgettünk. Nem tudunk olyan dolgokat meg egymásról, mint amit korábban megtudhattunk, hogyha jó kérdéseket tettünk föl. És hogyha a fiatalok nyelvére lefordítjuk ezt a dolgot, ugye akkor ezek az orientációs pontok, vagy a régi úgynevezett szocializációs modelleknek az orientációs pontjai, azok megdőltek. Tehát, hogyha azt mondjuk a gyermekeinknek, hogy menj tanulni, tanulj sokat, tanulj jól, ennek az eredménye az lesz, hogy majd jól el tudsz helyezkedni, akkor most tegyünk három pontot ennek a mondatnak a végén. Valójában például hogyan tud elhelyezkedni ma egy fiatal azon a munkaerőpiacon, ami ilyen nagyon diffúz, nagyon képlékeny, nagyon kiszámíthatatlan, mert ez az úgynevezett válság, ez állandóan ugye átrendezi ezeket a sorokat. És emiatt, hogy ezek az átrendeződések állandósultak, ugye új technikákat kell találni ahhoz, hogy mégiscsak talpon maradjunk benne. Tehát új keresési megoldásokra van szükség például ahhoz, hogy információkhoz jussunk. Jól kell keresni ahhoz, hogy jó információkhoz jussunk, és akkor megint új szakadékok támadnak generációkon belül is, azok között, akik jól tudnak keresni már hogy információt, és azok között, akik nem tudnak jól keresni információt.
Miért, ami pont arról beszélgettünk, ugye, hogy ez a társadalom elég bizarr, mert egygenerációs. Nem igazán engedi be a maga fiataljait is, ugye az idősebbekre sem nagyon figyel, de ez nem a mi műsorunk tárgya. És ugye egy másik összefüggés is megjelent a múltkori beszélgetésben, például ezek a távol-keleti, vagy szokták ilyen sokszor mondani, kis tigrisek története, ahol egyébként hasonlóképpen, nem hasonlóképpen, másféleképpen nehéz az élet, és ott igazából a befektetés nagyjából a mindenkori új nemzedékbe történt, például Japán is azt lehet mondani, a második világháború után elképesztő energiával alakította át az oktatási rendszerét, és lett ma egy nagyon erős hatalom. Nem erre lehetne gondolni, hogyha esetleg rossz helyzetben vagyunk válságként, hogy jobban kéne felhasználni a ifjúságot, mint erőforrás?
De abszolút módon, hát ez egy régi igazság, ezt már 25 éve tudjuk, hogy ez a paradigma, hogy a fiatalok az erőforrást és nem problémát jelentenek a társadalom számára, ezt a paradigmát a nyugat-európai társadalmaktól eltanultuk, és még ma is szoktuk mondogatni retorikus fordulatokkal. Aha. Szerintem nincs ma a magyar politikai társadalomban olyan ember, aki ezt tagadná. Csak hogy ugye van egy bökkenő, egyrészt van egy demográfiai helyzet, ezért a politikai társadalom figyelme nagyon erősen irányul a választópolgároknak azon rétegére, akik nyugdíjasok. Ugye Magyarország nagyon speciális helyzetben van ilyen szempontból. Ma még mindig azért a nyugdíjasok döntik el a jövőnek a kérdéseit a választásokon, hiszen azért ez a 3 millió körüli nyugdíjas egy masszív szavazótábor, minden párt épít az ő aktivitásukra, és ők azok, akik el is mennek szavazni, szokások, hagyományok, kultúrájuk, a megszokásuk, a rögzült mintáik, azok ezt adják ki. Miközben a fiatal szavazók tüntetően távol maradnak például az országgyűlési, vagy még inkább a helyi szavazásokról, és hátat fordítanak ennek a politikai társadalomnak, és ebből előállnak olyan helyzetek, mint Magyarországon is előáll, hogy akár milyen nagy felhatalmazással is áll például a jelenlegi kormányzó párt, vagy a kormányzó koalíció az ország élén, de azért emögött egy masszív nyugdíjas szavazótábor van, tehát a sokat emlegetett jövő kérdéseiről ez a nyugdíjas szavazótábor dönt, ebben fogalmaz meg vágyakat, elképzeléseket, irányokat, és ezek már nem esnek egybe azokkal a vágyakkal, elképzelésekkel és irányokkal, amire a fiataloknak szükségük van, vagy amire ők vágynának.
Vagy ami esetleg az érdekeit is szolgálná a középkorosztálynak, mert ugye az ő nyugdíját a mindenkor ifjúság fogja majd, ha úgy tetszik, az aranyfedezetét a gazdaságban megteremteni, és hogyha ilyen szempontból a gazdaság vagy a felnőtt társadalom fogadókész, akkor jól lépnek be ezek a fiatalok, és mondjuk hozzá tudnak tenni ehhez a világhoz. És ugye az a fogadókészség egy nem másodlagos kérdés ebben az értelemben.
Igen, de hát a fogadókészség, szóval kinek a fogadókészségéről van szó? Tehát a fiatalok azok megteremtik a saját világukat. Kapcsoljuk egy kicsit azt a fogadókészséget, amit úgy gondolom, hogy a politikai társadalomtól elvárhatnánk.
Itt a munkaerőpiacról, közéletről beszélek, nem feltétlenül a politikáról beszélek, mondjuk önmagában az egy eszenciája való a döntéshozók történetének, de nagyon sok esetben hétköznapi életről beszélek a fogadókészség szintjén.
Oké, mondok egy példát. Van egy viszonylag rendezett, jól működőnek látszó, pompás, nagyszerű város valahol az Alföldön. Nem mondom városnak a nevét, ahol annak rendje és módja szerint csináltak egy ifjúság szociológiai vizsgálatot, megkérdezték az ott élő fiatalokat, fiatalok reprezentatív csoportját arról, hogy milyen jövőképpen rendelkeznek, mit szeretnének csinálni, hogy képzelik el a viszonyukat a településükhöz, ahol élnek. Ez egy iskolaváros egyébként, gimnáziumai vannak, főiskolája van, és így tovább. A megkérdezett fiataloknak az 56%-a teljes határozottsággal azt állította, hogy semmilyen módon nem kíván ezen a településen élni, az iskolainak a befejeztével távozni kíván innen. Uh-huh. Tehát minden jel arra mutat, hogy annak ellenére, hogy a város jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy fenntartsa a jó iskoláit, és ezek a jó iskolák képesek úgy fölkészíteni a középiskolás diákokat, hogy egyetemre mehessenek, ennek ellenére a város képtelen megtartani ezeket a fiatalokat, 56%-okat, a fennmaradó 44% fele, az bizonytalan volt a választ illetően, és csak a fennmaradó félnek a fele, tehát ennek a ilyen 23-24%-nyi fiatal mondta azt teljes határozottsággal, hogy igen, neki van jövőképe ezen a városon, uh-huh. ebben a városban, ő el tudja képzelni ezt, hogy itt éljen, hogy itt alapítson családot, hogy itt rendezkedjen be, itt élje az életét. És ez azt hiszem, hogy egy jellegzetes vagy jellemző helyzet. Hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy ez a város nem a legrosszabbak közé tartozik, tehát nem arról lesz, hogy egy depressziós, egy hanyatlóban lévő településről beszélnénk, hanem egy fejlődőben lévő, beruházásokat vonzó, ipari parkkal rendelkező munkahelyeket teremtő település.
Maradjunk ennél a településnél. Ki nem ért meg itt? Mert ugye alapvetően arról van szó, hogy az iskola ugye sokat befektet a település, abban, hogy sok iskola legyen, és a fiatalok pedig ugye nem akarnak ott meredni. Hát akkor valószínű azért is, mert valahol ebben az értelemben nem látják az iskolát utána a folytatást, vagy látják a folytatást? Nem ott látják a folytatást azon a településen van. Miközben jó abban az iskolába járni azon a településen, van-e utána számukra élet, kérdezem én?
Hát nem látják a folytatást, és ennek, hogy nem látják a folytatást, számos oka lehet. Az egyik oka, hogyha munkaerőpiaci példákat akarunk mondani, az például annak a munkaerőpiacnak a szerkezete, ami ebben a településben, vagy ezen a településen kialakul. Uh-huh. Ez a szerkezet, ez ilyen betanított munkás, egy ilyen szalaggyárban dolgozó, szalag mellett dolgozó ember, de legkevésbé sem kreatív munkahely, rendelkezik azzal a lehetőséggel és képességgel, hogy ezért kap az ember egy viszonylag tisztességes fizetést, mondjuk a mai minimálbérnek mondjuk a majd háromszorosát, ami az adott település boltjainak, bevásárlóközpontjának az árait látva meglehetősen jó, elfogadható életszínvonalon való élést tesz lehetővé, de egyébként pedig a város este üres, nincsenek olyan helyek, ahol a fiatalok összegyűlhetnének, a kulturális élete, hogy úgy mondjam, pang, legalábbis a kulturális életnek az a pezsgése nem található meg a településen, ami Budapest belső kerületeiben olyan vonzó a fiatalok számára, és maga a munka, amit kínál ez a munkaerőpiaci szerkezet, az nem vonzó a fiatalok számára, mert nem kreatív, mert nem biztosítja a fejlődésüket, mert nem látják ebben a perspektívát, és nem akarják megismételni édesapjuk, édesanyjuk életét, akik egy ilyen szalag mellett töltötték el a 40-50 évüket.
Segítő magazin 417. adásában Vocs Péterrel beszélgetünk az ifjúságról, az ifjúság helyzetéről, mint ahogy már sokszor ebben a műsorban, és egy kicsit teoretikusan próbálunk közelíteni nagy rendszerekben, és nagy összefüggésekben próbáljuk megközelíteni, hova pozícionálja ma ez a mai társadalom azokat a fiatalokat, amit gyakorlatilag ennek a kornak, ha úgy tetszik a terméke, ma már nem lehet azt mondani a mai fiatalokról, hogy valami olyan lenyomatot cipelnek, ami valahol egy más társadalmi konstrukcióból jött, ezek a fiatalok 10-20 éves korban a rendszerváltás gyermekei, és valahol az a kérdés, hogy ezeket a fiatalokat hogyan lehet felnőttként visszalátni a később a társadalma, hogyan lépnek be abba a világba, ami tulajdonképpen, legyünk nagyon őszinték, egyre inkább úgy tetszik öregedik, viszonylag kevés fiatal van, ma már elértük azt, hogy a demográfia ebben a pillanatban úgy alakult, hogy már nem is tízessel kezdődik a magyar lakosság, összlakosság száma, és valahol ebben az értelemben az is fontos tudni, hogy ebben az átalakuló, csikorgó társadalomban jó-e fiatalnak lenni, ez a fiatalság hozza később azt a fajta életutat, amit mi is annak idején szerettünk volna, amikor elkezdtünk fiatalok lenni, és elkezdtünk álmodni. Lehet a fiataloknak álmodni, erről kezdtünk beszélni, és mondtam nagyon érdekes történetet, mégpedig egy város, egy magyarországi város történetet, aki nagyon-nagyon sokféle szempontból egészben próbált gondolkodni, vagy talán egészben, kérdezem én, mert valahol az egészben gondolkodás addig tartott, hogy diplomákat adott azoknak az odajáró 10 éveseknek, fiataloknak, de a diploma végén nem volt munkahely, ugye? Valahogy nem volt elég munkahely.
Remélem, nem is az, hogy nem volt elég munkahely, hanem a perspektívák azok változatlanul szűkösek voltak a fiatalok számára.
Igen, de valószínűleg nem szabad igazságtalan lennünk ezzel a várossal szemben, mert valószínűleg ez lehet, hogy ennek a városnak a határán túli problémában az értelemben, lehet, hogy ez egy szélesebb vagy országos léptékű kérdéskör, hogy Magyarországon a tizenéveseknek, még egyszer mondom, milyen életkezdési esélyt kínál ez a mai világ, mert legyünk őszinték, a változások akkor jók, hogyha a fiatalok, mondom még egyszer, azzal a fajta lelkesedéssel lépnek be a felnőtt társadalom, amivel álmodni szoktunk magunk is, mikor fiatalok voltunk, vagy ez egy kiábrándulás kezdő lépése?
Nem, én azt hiszem, hogy ugye ontológiai, nem tudom, mert használjunk nagy szavakat, de végül is az élet természetes rendje szerint a fiatalok éppen úgy nőnek föl, ahogy mi is fölnőttünk, és hogy a korábbi generációk is fölnőttek, bár ugye tegyük hozzá azt, és ezt nem szabad elfelejteni, és mindig hangsúlyozni kell, hogy ez az érdeklődés, ami bennünk a fiatalok iránt van, az azért egy viszonylag újabb keletű érdeklődés. Minden korszak megteremtette maga érdeklődését, ha úgy tetszik, hogy az ifjú kornak a felfedezése, azért ez egy viszonylag új keletű dolog. Ez nagyon erősen kötődik a posztindustriális társadalmaknak a valóságához és realitásaihoz. És ebben rendkívül sok minden ugye összegyűlt a társadalmi víziókból, különböző iskolákból, filozófiai megközelítésekből, de hát ez egy viszonylag új keletű felfedezés, hogy figyeljünk a fiatalokra, nézzük őket másképpen, ami azért korábban nem volt jellemző, a fiataloknak egy másféle utat kínáltak a korábbi társadalmak. De két dolgot nem felejthetünk el. Az egyik az, hogy amikor a magyar társadalomról beszélünk, akkor egy magyar-európai társadalomról kell beszélnünk. Magyarországnak a határai ugye virtualizálódtak. Szívesen gyönyörködünk el abban a nagyszerű alakzatban, amit Magyarország a térképeken jelent, de azért ennek az országnak a határai észak és nyugat, sőt egy kicsit dél-nyugat irányában is virtuálisak ma már, és vannak éles kontúrú határok, hát egy ilyen néhány 10 kilométer hosszú Ukrajna felé, de ugye egy virtualizálódó határ ugye Románia felé, és hát megint egy kicsit határozottabb kontúrú vonal Szerbia felé. És hogyha arra gondolunk, hogy ezek a kontúrok ezeken az égtájakon, hogy mosódtak egy kicsit el, hogy halványultak el, hiszen Schengen ország vagyunk, ugye egy Európai Uniós tagországról beszélünk, akkor ezt is látjuk, hogy a fiatalok ma már nem csak abban gondolkodnak, hogy mondjuk Debrecen és Nagybajon között hol találnak munkahelyet, hanem abban gondolkodnak, hogy ezen a virtuális váló határon túl hol boldogulhatnak. Ezért nagyon sok magyar fiatal London, Párizs, vagy Brüsszel, vagy akár Olaszország felé veszi az útját, nagyon sok felsőoktatási intézményben nyugaton nagyon sok magyar diákot lehet találni, és közülük nagyon sokan már nem kívánnak hazajönni, nem jönnek haza, miközben egyébként őrzik a magyar identitásukat, mert ez a generáció már egy nagyobb világban gondolkodik, nem úgy gondolkodik, mint mi nem gondolkodhattunk az ő fejükkel és az ő szívükkel, az útirányok választása már nem azon múlik, hogy a határ éles kontúrú ezen a térképen, hanem azon múlik, hogy ez a határ átjárható, nagyon könnyedén, az ember felszáll egy repülővel, beleül egy autóba, fölül a vonatra, és megy.
Uh-huh. És az útlevét nem is tudja, hogy hogy néz ki, mert nem biztos, hogy kell ezeket használni, legalábbis az Európai Unió, mert nem nagyon.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mai tínédzsernek nincs is útlevele, mert már ennyit megtanulta a 16-18 éve alatt, hogy, hogy nincs rá szüksége.
Igen, de amikor erről beszélünk, és azt mondtad, hogy ez egy új keletű trend, hogy figyelünk a fiatalokra, azért egy más dolog is erre felhívja a figyelmünket, a demográfia is átrendezi a magyar társadalom térképét, úgy tetszik. Azért a demográfiai jellemzők ma, úgy tetszik, a születendő ifjúság, egészen más társadalmi csoportokba teszi a hangsúlyt például a népesség szempontjából, és ugye az ehhez kapcsolódás a kérdés, hogy igazából, amikor fiatalról beszélünk, milyen fiatalra beszélünk, mert ez sokfajta fiatal van Magyarországon, mi a mi fókuszunk, kire nézünk, amikor fiatalról beszélünk. Ez egy, tudnik, ez a kérdés alapvetően jellemző kérdés, és nem szoktunk ebbe a dologba részletekben menni, pedig szerintem ez ma Magyarországon elkerülhetetlen kérdés.
Hát én úgy gondolom, hogy ezt feltétlenül tudnunk kell, hogy egy rendkívül polarizált ifjúságról beszélünk, tehát nincs homogén magyar ifjúság. Tehát azt hangsúlyozni, hogy magyar ifjúság, ez egy nagy bátorság lenne, ez egy rendkívül heterogén, rendkívül összetett, nagyon sokféle szempontból tagolt csoport. Ma azonos életkorú fiatalok csoportjai között jelentősebb távolságok vannak az országon belül, mint a fiatalok és mondjuk az idősebb generációk bizonyos csoportjai között.
Sőt, ha ezt a léptéket használjuk, akkor az Európai Uniós ifjúság is néha a bizonyos társadalmi csoportokban sokkal közelebb van, mint Magyarországon belül. Tehát azt mondom, hogy bizonyos nyelvet jól beszélő tizenéves van Magyarországon, közelebb érzékelheti magát egy holland, vagy egy svájci, vagy tudom én, akár egy szlovákiai fiatallal, mint például Magyarország különböző térségeiben.
Ez így van, ha ebből a szempontból valaki visszanézi ezeket az újabb keletű ifjúságkutatásokat, akkor ezt észre fogja venni, hogy egy holland, egy dán, egy svéd, egy francia, egy német, mondjuk felső középosztálybeli fiatal és egy magyar fiatal hasonló társadalmi csoporthoz tartozó magyar fiatal között alig talál különbséget. Mindegyikük beszél legalább egy, de inkább két nyelven, mindegyikük mobilis, mindegyiküknek ugyanazok az eszközök vannak a kezeügyében, iPodja és iPhone-ja van, és a jó Isten tudja micsodák, a Facebookon találhatóak, és az ő különbségeik, hogy mondjam, csökkentek. Mi korábban az Európai Ifjúságkutatás sokat foglalkozott ezekkel a különbségekkel, hogy különböző térségekben, észak-dél-nyugat-kelet relációban milyen különbségeket lehet felfedezni a fiatalok azonos életkorú csoportjaiban, addig az újabb felismerés azt mutatja, hogy kialakul, homogenizálódik egy úgynevezett európai ifjúság, aki tényleg Európában gondolkodik, akinek a tanulási terveiben Európa egy nagyon világos térkép, és a tanulási tervekhez, amikor eljön a váltásoknak, a választásoknak az ideje, akkor ezt az európai térképet használja ma már, tehát nem az országon belül tájékozódik, hanem a tájékozódási pontokat tegyük hozzá, elsősorban a nyugat-európai, mondjuk nagy tudásközpontok jelölik ki. És országon belül pedig egy fragmentálódott helyzetet látunk, ahol a távolságok nőtek fiatalok, azonos életkorú fiatalok csoportjai között. Lehet olyan dimenziókat mondani, hogy kistelepülés, és ezen belül is azt, hogy leszakadóban lévő, gettósodó kistelepülés, és lehet azt mondani, hogy de stagnáló kistelepülés, és lehet azt mondani, hogy fejlődő, vagy felzárkózóban lévő kistelepülés, ami sajnálatos módon rendkívül kevés van, lehet azt mondani, hogy a város és a falu, lehet azt mondani, hogy Budapest és a vidék, tehát, hogy sokféle ilyen szempont keresztül kasul szánja ezt, megkockáztatom azt a merész mondatot, hogy előfordulhat talán még az is, hogy azonos életkorú csoporthoz tartozó fiatalok más nyelvet beszélnek ma már, más magyart beszélnek ma már. Egy eldugott szabolcsi faluban, ahol alapvetően egy gettósodott településről, életcsapda helyzetekről, kitörési esélyek hiányáról beszélhetünk, a mély szegénységről, akár az éhezésről is, hiszen ugye a 21. században de föl kellett ismernünk azt is, hogy nem oldott meg mindent ez a fene nagy haladás. Bizonyos csoportok, mondjuk ki nyugodtan, például a cigány csoportok jelentős része kipörgött ebből a felzárkozásból, vagy a fejlődésből. Kíváncsi lennék arra, hogy egy belvárosi, budapesti belvárosi gimnázium, elit gimnázium nem tudom, negyedik gimnazista osztálya és egy hasonló életkorú, roman fiatal között milyen kommunikáció történhetne, hogyha esetleg ellátogatnának mondjuk egy olyan szabolcsi faluban, ahol 98%-os munkanélküliség van, és ahol már busz sincsen, meg vegyesbolt is éppen bezáróban van, és egyáltalán, tehát hogy akkor milyen kommunikációk lehetnének. De nyilvánvaló persze, nagyon leegyszerűsítve és nagyon lerövidítve az, hogy ez a szegénység és a szegénységnek ez a súlyos tömbje, ez visszahúzza a magyar társadalom egészét is, hiszen valamennyiünknek van felelősség abban, hogy embertársaink ne éljenek emberhez méltatlan helyzetben, és ma azért azt kell mondanunk a 21. század 2010-es évében, hogy nagyon sok embertársunk Magyarországon, az Európai Uniós Magyarországon méltatlan emberhez méltatlan helyzetben, élethelyzetben van. De most ezek között sok fiatal van, és vannak olyan fiatalok is, akik viszont európai fiatalok, és én ezzel a két csoportról, mint két szélső csoportról beszéltem, és az ezek közötti roppant távolságból, ami nyelvi, kulturális, szociális távolság, és létezik.
És a jövőhöz való viszony ebben az értelemben, ez is egy fontos mozzanat, mert azt gondolom, hogy ilyen szempontból ugye az